Csendes napunk első témájának az alapigényét a Prédikátor könyvéből olvasom. A Prédikátor könyvének a 12. fejezetéből az első verset hallgassuk meg. Tehát a Prédikátor könyvének 12. fejezetének az első verse így szól. Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved. A te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útjaiban, és szemeidnek látásiban. De megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von. Eddig olvasom az igét. Én vagyok az első a csendes napokon, aki bevezetésként felvezeti a témát, ami elénk állított a program, és megengedhetem magamnak azt, hogy azzal a vallomással éljek, hogy én nagyon örültem, amikor megláttam a csendes napoknak az ezévi programját. És nem csak azért, mert amikor megkaptam magát a programot és végig néztem, akkor azt láttam, hogy hát olyan sok módon, mondhatjuk, hogy sok-sok aspektusból vizsgálhatunk meg újra egy-egy témát, és ez mindig nagyon izgalmas a számunkra, hanem azért is, mert egy olyan témát hoz elénk, amiről tulajdonképpen annyira nem szeretünk beszélni, vagy nem nagyon szeretjük előhozni. És itt szeretném megköszönni az Iványi Margitnak, hogy összeállította az előző évekhez hasonlóan a csendes napoknak a programját. Egyik évben elvállalta, hogy ő majd elkészíti ezt, és emlékszem, olyan jól sikerült, hogy azóta olyan könnyedén mondjuk, hogy hát most is újra és újra készítse el, és kérje el az Úrtól ezt ezeket a témákat, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma az, ami most előttünk állhat, amiről gondolkodhatunk, és amiről azt gondolom, hogy ha odafigyelünk, akkor nagyon sok mindent tanulhatunk az Istennel való közösségünkkel kapcsolatban. Igen, a kis füzet, amit összeállítottunk, és amit figyelemmel kísérhetünk, abban nagyon jól látszik azt, hogy sok-sok módon, sok-sok irányból mondhatjuk azt, hogy megközelíthetjük a témánkat, ahogy István említette is, a egymás iránti felelősségről, és tényleg mondhatjuk, hogy nagyon gazdag az a szemlélet, amivel mi nézhetjük ezt a témát, de nem akarok azzal foglalkozni, és nem azzal szeretném az időt húzni, hogy elmondom, hogy milyen témák lesznek, és nem szaladnék ennyire előre, mert azt majd mindenki ki fogja fejteni, akire rákerül majd a szolgálat. Hanem azt szeretném mondani, hogy amiért engem megörvendeztetett ez a téma, az azért van, mert, ahogy említettem, nem a kedvenc témák közé tartozik a hívő ember életében, amikor a felelősségvállalásról beszélünk. És általában az emberek számára a felelősségvállalásnak a kérdése az nem egy olyan kérdés és nem egy olyan téma, amiről nagyon szívesen beszélünk, bár időnként nagyon szeretjük elővenni akkor, amikor akár a másik embernek a felelősségét kell fitoktatni, vagy megpróbálni valahogy az ő gyengeségeit ezen a területen is esetleg a fejére olvasni, de olyan sokszor megtapasztaltuk, és azért mondom azt, hogy nagyon félbe nyúlunk nem csak a magunk felelősség vállalására, hanem a másik embernek a felelősségének a fitoktatására, vagy inkább az, hogy annak a piszkálását, mert előbb-utóbb kiderül, hogy nem csak az ő felelősségét lehet elővenni, hanem a miénket is. És amikor elkezdjük a másiknak a gyengeségeit elővenni, akkor előbb-utóbb valamilyen módon visszakapjuk, vagy sor kerül arra is, hogy a mi gyengeségeinket is, vagy talán hiányosságainkat, hibáinkat is valaki elénk állítja. Tehát nem jó, amikor emlékeztetnek bennünket ezekre a dolgokra. Sőt, nem csak, hogy nem szeretjük, hanem időnként dühít bennünket, amikor valaki rámutat a mi felelősségünkre. Sőt, nem csak dühít, hanem sokszor indulatokat is kelt az emberben. És eszembe jutott az a nagyon jól ismert történet az Ószövetségből, amikor ugye Dávid királyról azt olvassuk, hogy hitte is Úriás feleségét elveszi, megöleti ezt a hűséges katonát, és arról olvasunk, hogy amikor mindez megtörtént, akkor a prófétát elküldi Isten, és elmond egy nagyon szép kis történetet arról, hogy valaki, akinek nagyon sok vagyona volt, amikor valami vendége érkezett, akkor meglátta, hogy meg akart őt vendégelni, de az övéből nem akart adni, és az ő szomszédjának egyetlen egy báránykáját elvette tőle, és azzal vendégelte meg is. Emlékezzünk csak a történetre, aki ismeri, tudja azt, hogy amikor ezt meghallotta Dávid király, akkor azt mondja az ige, hogy haragra gerjedt, és azt mondta, hogy hát az ilyen embert el kell ítélni. Számon kell kérni rajta azt, amit cselekedett. És akkor Isten a prófétán keresztül megszólította a királyt, és azt mondta neki, hogy te vagy az az ember, aki ezt cselekedted. És ezért mondom azt, hogy időnként dühít bennünket, amikor megmutatják nekünk, hogy nekünk hiányosságunk van, hogy felelősségünk van, és nem jól éltünk ezzel. Ahogy Dávid király, és nem csak a maga életére nézve, mások életére nézve, és az ember dühös, amikor azt látja, hogy valakinek valamivel el kellene számolni, vagy valamivel jól kellene sáfárkodni, és azt látja, hogy felelőtlenül bánik vele. Igen, dühít bennünket. És talán ezért van az, hogy az ember nem szívesen beszél erről. Nem nagyon kapargatjuk a felelősségnek a kérdését, nem nagyon piszkálgatjuk ezt a mások életében sem, mert úgy gondoljuk, hogy ha elkezdünk ezzel foglalkozni, akkor előbb-utóbb ránk kerül a sor. És azt hisszük, hogy majd a mi életünkre nézve is az lesz, hogy nem kell majd szembenézni azzal, hogy valamit helyesen vagy jól, vagy rosszul cselekedtünk, vagy amikor a hiányosságainkkal egyszer csak szembe kerülünk. Nem tudom azt, hogy esetleg elgondolkoztak-e már azon a testvérek, hogy vajon mi volt az oka annak, hogy az Úr Jézus, aki 3 éven keresztül járt ebben a világban, és ugye azt olvassuk, hogy még az ő szolgálata kezdetén mindenki olyan lelkesen figyelt rá, olyan lelkesen fogadták, aztán azt olvassuk, hogy egyre kevésbé voltak az emberek lelkesek, amikor ő rá tekintettek. Amikor jöttek a farizeusok, és ugye már azon gondolkoztak, és próbálkoztak azon, hogy hát hogyan is lehetne őt valahogy rajta kapni, hogyan is lehetne elítélni, mert most már terhes ez az ember, ami számunkra, és mi vajon mi volt az oka annak, hogy olyan megfontoltan, még a tanítványt is felhasználják abban, hogy aztán a sötétben elhagyatott helyen majd aztán elfogják őt. Mi az oka annak, hogy nem bántották Jézust olyan sokáig, és mondom, hogy csak ilyen módon tudták őt végül elfogni, és aztán ugye később kivégezni. És mi az oka annak, amikor azt olvassuk az Bibliában, hogy nem merték megkérdezni tőle? Vagy amikor próbálták valamilyen módon megfogni őt, és valamivel vádolni, akkor mindig kiderült az, hogy jobb lett volna, hogyha nem szólaltak volna meg. Mi volt ennek az oka? Az egyik oka az volt, amit az igéből olvasunk, hogy semmi dologban nem lehetett őt felelősségre vonni. Azt mondja Isten igéje az Úr Jézusról, hogy mindenben megkísértetett, de nem követett el bűnt. Tehát amiért újra és újra nem mertek oda menni hozzá, nem merték megvádolni őt, nem merték elkapni őt, az azért volt, mert nem lehetett semmiért felelősségre vonni. A másik dolog, amiért nem tették, az azért volt, mert őket viszont lett volna miért. És ezt ők nagyon jól látták. Emlékezünk csak arra a történetre, amikor egy asszonyt fogtak meg többen, és vitték az Úr Jézus elé, és mondták azt, hogy hát ezt az asszonyt házasságtörésen fogtuk el, és vitték Jézushoz, és azt mondták, hogy hát vajon szint, mondja meg, hogy a törvény azt mondja, hogy az ilyen embernek, aki ilyet cselekszik, annak meg kell halni. És úgy gondolták, hogy milyen tiszta, mondhatjuk lezsírozott az az ügy, ami most itt előttünk van. Adva van az asszony, aki házasságtörést követett el. Adva van az is, hogy még nem is titkolja, vagy nem is próbálja ezt megcáfolni. Adva van az, hogy jönnek sokan, akik bizonyságot tesznek arról, hogy igenis ez így történt. Tehát minden adva volt arra, hogy megpróbálják a Jézust hát valamilyen formában megfogni. Ott vannak a tanúk is. És úgy tették fel a kérdést, hogy bármit válaszol az Úr Jézus, ha azt mondja, hogy elítélendő, akkor is, ha azt mondja, hogy nem elítélendő, akkor is lehet majd őt felelősségre vonni. És azt látjuk, hogy Jézus valami meglepő dolgot cselekszik. Abban a pillanatban nem válaszol. Lehet, hogy sokan azt gondolják, és föl is tehetik azt a kérdést, hogy hát vajon miért kerüli ki az Úr Jézus ezt a választ? Hogy miért nem vállal a felelősséget abban, hogy akkor mondja ki, hogy most ez az asszony bűnös, vagy nem bűnös? Hogy a törvény szerint őt el kell-e ítélni, vagy nem kell-e ítélni? Hogy miért nem vállalja a döntésnek a felelősségét? De testvérek, nem akart ő vállalni a döntést. Nem láthatjuk azt, hogy ő a felelősséget nem akarta vállalni. De ő vállalja. Később aztán, amikor elkapták őt, elfogták őt, ő mondta azt, hogy hát miért jöttetek én rám az éjszaka? Miért jöttetek most, amikor semmit nem tettem olyat, amit mindenki ne látott volna? Tehát mindent előttetek tettem. Akkor miért jöttök így? Nem, az Úr Jézus nem kikerüli a választ, hanem rávilágít arra, amit szeretne, hogy mindannyian észrevegyünk és megvizsgáljunk, és amit nem szeretnénk, nem kellene elkerülnünk az életünkben, és az pedig az, hogy mi a mi felelősségünk. Hogy mindennel el kell számolnunk. És emlékezünk, csak azt mondja itt az embereknek, hogy az vessen rá követ, aki bűntelen. És ezt akarja Isten igéje szívünkre helyezni, hogy felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk azért, amit teszünk, és felelősek vagyunk azért, amit nem cselekszünk. És azzal, hogy megpróbáljuk behunni a szemünket, vagy nem akarunk tudomást venni arról, és sokszor másokat vádolunk azért, hogy a mi felelősségünkről megpróbáljuk másokra irányítani a figyelmet, azzal még nem tudjuk magunkról lerázni a felelősségre vonást. Eszembe jutott egy gyerekkori esemény, ami hát bevallom őszintén, hogy nagyon sokáig bántott engem, és szégyeltem, és még ma is szégyellem, amit cselekedtem gyerekkoromban, hiszen 13-14 éves voltam, amikor ez történt velem, ez az eset. A szomszédtól kaptunk egy biciklit, egy kemping biciklit kölcsön, mert nekem nem volt biciklim, és én nagyon örültem, hogy ők nem használták, és ideadták nekem, és én nagyon szerettem azzal biciklizni, de hát történt egy baleset, eltört a biciklinek nem a váza, hanem a kormányánál, és a kormány elkezdett így föl lejárni, de még nem tört el teljesen. És hát nagyon kellemetlen volt a dolog, és hát én nagyon féltem, hogy most mi lesz, ezért hát megpróbáltam valahogy megcsinálni, csak annyira, hogy ha megfogják, akkor ne törjön le teljesen. És úgy voltam vele, hogy hát mit csináljak, lezártam, lelakatoltam a biciklit, oda toltam, ahol szokott lenni, és hát úgy gondoltam, hogy hát ha nem veszik észre. Éppen 14 éves voltam, ez a nyár végén volt, és abban gondolkodtam, hogy hát nem sokára én megyek tovább tanulni, jövök a kollégiumba, csak addig ne derüljön ki a dolog. És hát amikor a szüleim időnként szóltak, hogy gyerekek, el kéne menni a boltba, előtte mindig fogtam a biciklit, és mondtam, majd én megyek. És mondtam, hogy jaj, most megyek én, de most nincs kedvem biciklizni. Amikor a testvérem mondta, hogy ó, elszaladok én biciklivel, akkor én rögtön szóltam, ó, nem kell, én olyan szívesen gyaloglok. És majd én elmegyek, és ez így ment egy darabig, és hát ugye mindig a gyomromban ott volt az a nagy gumó, hogy vajon ki fog-e derülni, vagy nem. Én nem tudom, hogy gondolkoztam, hogy ez nem fog kiderülni. Hát egyszer csak édesapám azt mondja, hogy csak megnézem ezt a biciklit, most már nekem is szükségem lenne, és kinyitotta, elindult, és abban a pillanatban teljesen letört. És hát kiderült. Kiderült az, hogy valamit elrontottam. Szerettem volna a felelősség alól kibújni, de előbb-utóbb mindenre, mindenki fog derülni. Mert van felelősségre vonás. Szeretnénk ezt elodázni, vagy szeretnénk úgy gondolkodni, hogy ezt nem fogja úgysem senki észrevenni. De akkor nagyon megszégyenültem, és mai napig is szégyellem az, ami akkor történt, de valamit megtanított. És aztán, amikor megtértem később, akkor még sokkal inkább és nyomatékosan előm került ez a gondolat, és az, hogy minden döntésünknek, minden tettünknek, minden elgondolásunknak, amit cselekszünk ebben a világban, következménye van. És nekünk ezzel a felelősséggel kell élni. Testvérek, azzal, hogy megszületünk ebbe a világba, azzal, hogy Isten megalkot bennünket, mert azt mondja Isten igéje, hogy ismer bennünket már az anyaméhünkben. Tehát, hogy ő teremtményei vagyunk, őtőle kapjuk az életet. És ezzel az élettel annyi kedves és annyi örömteli dolgot kapunk, de azzal együtt, hogy annyi mindent kapunk, és annyi örömben részesült bennünket Isten, ezzel együtt Isten felelősséggel is felruház bennünket. Igen, helye van az életünkben, és fontos helye van a felelősségnek, és ezzel azokkal az ígéretekkel, és azokkal a dolgokkal, amiket Istentől kaptunk, Isten igéje azt mondja, hogy ezzel mi felelősséggel tartozunk az Isten felé. Áldásokat kapunk, és vele együtt felelősséget is. A Teremtés könyve nagyon világosan fogalmaz. Amikor az Édenkertnek a történetét olvasom, és magának a teremtésnek a történetét, akkor bevallom őszintén, hogy időnként olyan irigység fog el engem az első emberpárral szemben. Mert egy olyan tökéletes világba teremti Isten őket. És ott van bennem az a gondolat sokszor, hogy ó, hogyha abban élhetnénk, hogyha abban a millióben lehetnénk. És hogyha a teremtett világra nézek, akkor is sokszor bennem van az a gondolat, hogy milyen szép az, amit Isten alkotott. És amikor az ember időnként valami olyan képet lát, akár tévében, vagy akár csak egy könyvben, vagy hát ma már az interneten rengeteg olyan képet láthatunk, ahol szép tájakat nézhetünk, távoli helyeket, és mindig bennem van az a gondolat, hogy olyan jó lenne ezekre a helyekre eljutni, látni. Nem csak képen, hanem mindazt megtapasztalni. Olyan kevés ember jut el ilyen helyekre. És amikor eljutok valahova, és amikor láthatom, akkor tényleg hálát adok, hogy Isten megengedte nekem. Tehát, hogy annyi minden jót ad nekünk Isten. És olyan jó lenne mindent kipróbálni. Évekkel ezelőtt, amikor először a családunkkal, gyerekeinkkel, egy ilyen nagy családos támogatással eljutottunk egy szállodába, előtte is időnként eljutottunk, de hát általában mindig úgy mentünk el nyári vakációra, hogy valahol kibéreltünk valami olcsó kis házat, és ugye szendvicseztünk, és megpróbáltuk legolcsóbban kihozni az élelmet, és egyik alkalommal ilyen támogatásként eljutottunk egy szállodába. És az első dolog, ami meglepett mindannyiunkat, amikor reggel lementünk a reggelihez, gyerekekkel együtt, és akkor látjuk azt, hogy hatalmas svéd asztalon mindenféle étel van. És a gyerekeim rögtön körbenéztek, és hogy mindegyikből szerettek volna lenni, és hát bevallom én is. Nem az, mintha nem lenne mit enni, de hát itthon soha nem tapasztaltuk meg, hogy annyi mindenből lehetünk, hanem hát voltak, mindig van mit enni, egy-két féle dolgot talál az ember az asztalon, de hogy annyi minden, ami ott volt, és hát mindannyian ebből is jó lenne, abból is, az is milyen jól néz ki, és ugye az a sok minden, ami ott van az ember előtt, a gyerekeinek is mondani kellett, hogy nem kell mindenből venni, mert ő rögtön szerették volna telerakni a tárgyat, nem is lett volna elég a tárgyért nekik is, meg nekem sem, amennyit szerettem volna és mindent kipróbálni. Valami ilyesmi dolog, amit Isten elénk állított. Ilyen ez a világ, egy nagy svéd asztal, amit Isten elénk adott. Majdnem mondhatjuk azt, hogy szabadon garázdálkodhatunk, és valljuk be, hogy tesszük is. Azt gondoljuk, hogy minden a miénk, amit kapunk. Mint az első emberpár, amikor Isten megteremtette az Édenkertet, és amikor meglátta azt, és oda helyezte Isten őt, és akkor azt mondja, hogy minden a miénk. És aztán egyszer csak Isten megállította ezt az emberpárt, és talán megállít bennünket is. Azt olvassuk az igében, az 1 Mózes 2.15-ben, hogy vette az Úristen az embert, és helyeztette az Éden kertjében, és itt van a nagyon fontos dolog. Miért? Hogy művelje és őrizze azt. Nem csak garázdálkodunk az Éden kertben. Nem csak arról van szó, hogy Istentől kapunk ajándékokat, hanem Isten azt állítja, hogy tied, élhetsz vele, de van felelősség. Mi a feladatod? Hogy műveld és őrizd. Testvérek, olyan jó lenne megállni egy kicsit, mielőtt belevetnénk magunkat ész nélkül az élet svéd asztalába, és elgondolkodnánk azon, amit Isten nekünk is mond. Mielőtt megszédít bennünket a szépség, mielőtt megszédít mindaz, ami itt van ebben a világban, amit Isten nekünk adott. És van még egy nagyon fontos dolog. Amikor Isten azt mondja az embernek, hogy a kert minden fájáról vegyél, de van egy fa az éden közepén, amihez ne nyúj. És most nem akarok azzal foglalkozni, hogy az a jó és a gonosz tudás fája. Nem akarok arra, abba az irányba elmenni. Hanem azt mondja Isten, hogy minden fáról lehetsz, de határt szabok neked. Az az egy fa, ami ott volt az éden közepén, az a határ. Azt mondja, hogy határt szabok neked. Miért állította meg az embert? Miért mondta, hogy bocsánat, mindenről lehetsz, ez mind a tiéd, de az az egy nem. Hogy emlékeztesse őt arra, hogy mi a feladata. És ez a feladatod pedig az a felelősség, hogy őrizd és műveld. Hogy gyarapítsd az, amit kaptál. És őrizd és add át a te gyermekeidnek. Hagyjál valamit a másiknak is. Mert az ember úgy gondolkodik, ahogy az ige mondja is, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Tehát, hogy minden a miénk, mindent megtehetünk. És elfeledkezünk arról, hogy Isten meg akar állítani. És emlékeztetni akar a felelősségünkről, felelősségünkre. Egy nagyon fontos történet is. Én sokszor előveszem ezt a történetet a magam számára is, amikor az Úr Jézus elmondja a gonosz sáfárnak a történetét, ugye, amikor azt olvassuk Jézus történetében, vagy a példájában, hogy volt egy gazda ember, aki messze vidékre költözött, de mielőtt elment, elhívta az ő egyik szolgáját, és azt mondta neki, hogy mindent rád bízok. És mi a feladatod? Azt, hogy mindenkinek idejében add ki azt, ami jár neki. Mindent az ő kezébe adott. Minden elélhetett. Nem mondta neki a gazdája azt, hogy nem mehetsz be a valamelyik helységben, ahol fel van halmozva az étel, és ne egyél belőle. Nem mondott neki semmit, azt mondja, mindenkinek add ki, ami az övé. És ezt tette a gazda, vagy a szolga. És azt mondja, hogy egy időt eltelt, és nem jött még haza az úr. És úgy gondolkodott, hogy hát halogatja az én gazdám a hazajövetelt, hát minek adjam én ki ezeknek? Lehet, hogy úgy gondolkodott, most csak kevesebbet, most csak fél annyit, vagy egy kicsit lecsipek belőle, és az nekem lesz. És szépen elkezdte elvenni a többiektől, és azt mondja az ige, hogy elkezdett részegeskedni, és aztán verni az ő szolgatásait. Így van ez. Elkezdünk mindent levenni a svédasztalról. És nem gondolkodunk azon, hogy nem csak mi vagyunk itt, hanem jönnek utánunk is. Akik ugyanúgy szeretnének reggelizni, mint mi. És azért, mert mi esetleg sokan vagyunk, nem ehetünk le mindent. És Isten hiába szól. Hiába emlékeztet bennünket, barátom, ez a fa nem a tied. Ezt nem neked kell használnod. Ez más. Mert elhisszük azt, amit én is elhittem, amikor az ördög a fejembe súgta, a fülembe súgta, hogy meg fogod te ezt úszni. Ugye, emlékezzünk csak az ember párnál, amikor az ördög azt mondta, hogy ó, nem halsz meg. Ne félj, nem lesz itt elszámoltatás, nem lesz itt semmi, nyugodj meg, nem lesz következménye annak, amit teszel. De időnként Isten meglátogat bennünket, ahogy meglátogatta az embert is, ugye? Alkonyatkor megjelent az Úr, és egyszer csak kezd szólítani, hogy hol vagy Ádám, hol vagy? Időnként meglátogat bennünket, és felocsúdunk, hogy ho-ho, mesztelenek vagyunk, Isten lát, tudja a dolgainkat, elbújunk úgy, ahogy ő. És amikor elmegy, akkor elfeledkezünk arról. Időnként meglátogat, valami bajjal, valami nehézség, és akkor rádöbbenünk arról, hogy nem lehetne így élni tovább. Hogy felelősségünk van, hogy Isten el fog számoltatni bennünket, de aztán elmúlik az életünkben a nehéz időszak, és folytatjuk tovább. Tesszük azt, amit elkezdtünk. Az jó, ha esetleg eljutunk odáig, mint az Úr Jézus példázat, vagy az Úr Jézusnak a történetében az asszony, aki bevallotta a bűneit, és az Úr azt mondta neki, hogy menj el, és többé ne vétkezz. Nem kárhoztatlak, de sajnos sokan nem ezt tesszük. Nem ezt teszik, hanem úgy gondoljuk, ahogy a vádlók, akik oda mentek, hogy majd valahogy hátul kiosonunk, majd valahogy elkerüljük azt, hogy szembesítsenek bennünket a bűneinkkel. De ezt nem lehet. Isten szeretne kiózanítani bennünket. Pál apostol a korintusiaknak azt mondja, azoknak, akik úgy gondolják, hogy gátlás nélkül ki lehet szipolyozni ezt a világot. Minden a miénk lehet, mert azt gondoljuk, hogy nekünk jár. Azoknak azt mondja Isten is, ki akar józanítani mindannyiunkat, amikor azt mondja, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Hogy ki megjutalmaztasson az szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Ez a mi felelősségünk. Műveld és őrizd. Élj harmóniában azzal a világgal és abban a világban, amit Istentől kaptál. Élj harmóniában azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten a számodra elkészített. És ugyanakkor pedig ne feledkezzünk el arról a feladatunkról, amit Isten nagyon világosan elénk állított. Műveld és őrizd. Amikor felolvastam az előző igét, gondolkodtam azon, hogy a kiírt igét közül melyiket válasszam, és azért gondoltam erre az igére, mert nagyon kedves ez az ige. Mindenki úgy gondolja, amikor az ifjúságról beszél, és emlékszem fiatalabb koromban, nekem is többen elmondták, hogy vigyázz az ifjúságod idejében, mert vigyázni kell, és az emberben, legalábbis bennem nagyon sokáig az a gondolat volt, hogy hát valami bűnös az ember, hogyha ifjú. És olyan szép gondolat, amit ma megértettem ebből az igéből. Azt mondja, hogy örvendezz a te ifjúságodban. Vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságod idején. Járjál a szívednek az útjaiban. Azt mondja Isten, hogy annyi mindennel megajándékozlak téged. Járjál vele, éljél vele. Hát Isten ide teremtett, ahogy az első emberpárt nem mondta neki azt, hogy vigyázz, semmit ne tégy. Nem, éljél vele, őrizd, legyen ez a tied. Ennek minden örömét érez, éld át, és Isten ezt adja nekünk, de tovább mond, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Nem azért, hogy élsz vele, hanem azért, hogyha helytelenül élsz vele. Ha úgy gondolod, hogy garázdálkodhatsz, hogy minden a tied, és mindent szeretnél magadnak megszerezni, ha nem látod annak a felelősségét, hogy ezzel Isten mennyi mindent ad neked. Ó, milyen jó lenne, ha ezt megértenénk. Isten felelősséget adott nekünk, azzal a sok jóval és áldással, amit adott nekünk. Talán még egy gondolat a végére, mert nagyon szeretem a Ézsau és Jákob kibékülésének a történetét. Mindig úgy tekintünk Jákobról, mint csalóra, aki tényleg, ha megnézzük az ő életét, akkor azt látjuk, hogy egy olyan ember, aki mindent kihasznál azért, hogy neki minél több legyen. Tehát a Jákobnak a személyisége amit Isten igéje leír róla, az nem egy olyan kedves személyiség, amire azt mondanánk, hogy hát ilyenek szeretnénk lenni. Nem, egy, majdnem mondhatjuk, hogy minden hájjal megkent, minden kihasználó ember. És ez az ember, aki mindenben csak azt nézi, hogy hogyan gyarapíthat, amikor találkozik Ézsauval, és előtte találkozik Istennel. Amikor találkozik az ő testvérével, és megkérdezte tőle, hogy ki ez a nagy tömeg? Ki ez a sok ember, aki itt van melletted? És azt mondja Jákob, hogy hát ez az én családom, az én szeretteim, akivel Isten engem megajándékozott. Hogy egyszerűen kezdünk máshogy látni, kezdünk máshogy nézni arra, amit Istentől kaptunk. Örvendezz mindazon, amit Istentől kaptál, de ne feledkezz el arról, hogy van egy fa, ami nem a tied. Van egy határ, amit nem léphetsz át, és hogy amit kaptál, azt azért kaptad, hogy őrizd. Azért kaptad, hogy arra gondot viselj. Igen, ez a mi felelősségünk. Ezt a felelősséget kell megérteni, és én hiszem azt, hogy Isten az ő fián keresztül, Jézus Krisztuson keresztül át tudja formálni az életünket, és el tudja végezni bennünk ennek a felelősségnek a komolyságát, a komolyan vételét. És örvendezhetünk, ugyanakkor pedig másokat is örvendezhetünk az Istennel való közösségünkben is, a mindennapi életünkben. Isten ajándékozzon meg bennünket ezzel a harmóniával. Jézus Krisztus által Isten ezt lehetővé tette. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.